Sirius és a 12 nevelőnő. Fantasztikus hangjáték sorozat. Írta László Endre.
Második rész. Az élettani osztály.
Sirius bácsi, azoknak a kedves 20. századi hallgatóknak, akik netán nem hallották történetünk első részét, röviden összefoglalhatnánk.
De csak nagyon röviden.
Én három mondatban elmondom.
Én kettőben.
Én egyben. Én egyben sem. Bízom benne, hogy valamennyi barátunk hallgatta. Ezért ott folytatnám a történetet, hogy Fernando Salinas bácsi, a híres robotgyáros, aki a Salinas műveket áttelepítette Holdállamba, nagyon elkeseredetten lázadozva az ostoba sors ellen, elmesélte nekünk a Rex 15 űrcirkáló szörnyű katasztrófáját, ami fiatal szép felesége korai halálát.
Tiltakozom, tiltakozom! Kijelentetted, hogy nem kell összefoglalni az előzményeket, és mégis összefoglaltad. De a lényeget azért is én mondom el. Salinas bácsi utolsó mondata így hangzott. Ha a robotpilóta gondolkozni és dönteni tudott volna, szegény Avila ma itt ülne közöttünk.
Én megkönnyeztem szegény Avilát.
Én pedig megborzongtam, amikor Fernando bácsi a gondolkozni és dönteni tudó robotról beszélt. Feltételes módon ugyan, ha gondolkozni tudott volna, így mondta, de olyan profétai hittel, mint aki biztos abban, hogy a csoda hamarosan bekövetkezik.
Szent Leonida, miféle csodáról beszélsz, kislányom? Csak nem hiszed, hogy valaha is lesznek olyan robotok, amelyek parancsolni fognak az embernek?
Nyugodjék meg, kedves Leonida! Rita biztosan nem hiszi, mert tudja, hogy a Homo sapiens agyvelejét és idegrendszerét sosem fogják gépekkel helyettesíteni. A gondolkozni és dönteni tudó robot épp úgy a fantázia világába tartozó vágyálom, mint a perpetuum mobile, az örök mozgó...
Akkor majdnem feleselni kezdtem Sirius bácsival, amikor azt mondta, Rituka biztosan tudja, hogy az emberi agyvelőt nem helyettesítheti gép. Ford bennem az indulat, hogy tiszteletlenül odadörgöljem az orra alá, és az automaták milliói, amelyek az ember helyett dolgoznak. Aztán rájöttem, hogy butaságot mondtam volna, hiszen a legbonyolultabban cselekvő gép is csak azt teszi, amire az ember beprogramozta.
Nagyjából én is ugyanezt mondtam az apámnak, amikor az élettani osztály felállította. Hiába vizsgálják az emberi testet, az indulatok okozta élettani elváltozásokat, a tudat és az érzelmek hordozóanyagát nem találják meg, mert ilyen nincs.
Okosan érveltél.
Mondott te, de apám zöldfülűnek csúfolt. Szerinte előbb tanuljak, aztán tanítsak.
Igen, ez igaz. Te, és mondd, Carlos, édesapádnak tulajdonképpen mi a tanult foglalkozása? Fizikus?
Fizikus is. Orvos is, biokémikus is. Összességében ő így nevezi magát, homológus.
Aha, homológus, azaz embertudós. Ez jó szó. És ott az élettani osztályon kik dolgoznak? És mi a munkájuk lényege? Szabad erről beszélned?
Természetesen, nem titok. Orvosok, vegyészek, fizikusok vizsgálják az élő emberi testet. Például, valamilyen külső inzultussal félelmet keltenek a kísérleti alanyban. Megállapítják, hogy a félelemérzet milyen elváltozásokat okozott az ember szervezetében. Utána ugyanezeket az elváltozásokat művi úton megismétlik, és várják, hogy az emberben félelemérzet keletkezzék.
És? Keletkezik?
Nem tudom, de azt hiszem nem. Mert apám 2-3 napja szokatlanul mogorva, magába zárkózott. Azt hiszem, a nevelőnő problémát sehogy sem sikerül megoldania.
Nevelőnő probléma? Kedves Carlos, az mit jelent?
Tudod, apának vannak kiválóan sikerült robot típusai, amelyeket az egész világon ismernek és használnak. Ilyen a szobalány, az inas, a portás, a titkárnő, a tanítónő, a kertész.
Vivi, a pincérlány.
Az is. Ezek a robotok a munkájukat kifogástalanul végzik. Persze, érzelemnyilvánítás nélkül, de erre nincs is szükségük. De nem így áll a dolog a nevelőnővel. Egy 2 éves kislány nevelőnőjének nem elégséges, ha mondjuk etetni, fürözteni, öltöztetni, sétáltatni tudja a neveltjét. Szeretnie is kellene. Szeretet nélkül nincs jó nevelőnő. Apám azt hiszem ezen akad fenn. Ezt keresi, kutatja hosszú éjszakákon át ő és az élettani osztály minden dolgozója. Ettől rossz kedvű és goromba.
A
A négyek tanácsa értekezletét ezennel megnyitom. Mai megbeszélésünk egyetlen témája: furcsa jelenségek a Salinas művek házatáján. Rita Steff, te kezdheted. Hallgatunk.
Köszönöm. Kicsit vissza kell mennem az időben, a kezdet kezdetére. Éppen ma két hete beszélgettem Carlos Salinasszal. Akkor mesélt nekem az élettani osztályról, édesapja megváltozott viselkedéséről, mogorvaságáról, gorombaságáról, aminek szerinte a nevelőnő probléma volt az oka. Carlost azután két hétig nem láttam. Gyanús volt a dolog. Kerestem videfonon, nem kapcsolták. Azt mondta a gyári videfonközpont, hogy nem találják sehol. Egy ízben maga Fernando Salinas utasított el. Carlossal nem lehet beszélni, mondta barátságtalanul. A fiú büntetésben van. Tegnap reggel végre ő maga jelentkezett a videfon képernyőjén. Azt mondta, hogy beszélni szeretne velem. Találkozzunk az uszodában.
Köszönöm, hogy eljöttél, Rituka.
Mi történt veled, Carlos? Sápadt vagy, lefogytál?
Apám két hétig szobafogságban tartott.
Szobafogságban? Miért?
Azzal vádolt, hogy fecsegek. Elárulom a Salinas művek titkait.
Kinek?
Neked. Lehallgatta azt a beszélgetésünket az élettani osztályról, a nevelőnőkről, amiket mondtam.
Lehallgatta? De hát hogyan?
A zubbonyom bélésébe egy 3 gram súlyú lapos kémadót varratott. Nem vettem észre. Azt mondta, korlátozni fogom a mozgási szabadságodat, hogy ne árthass a terveidnek. És bezárt egy szobába. Enni adott, de nem érintkezhettem a külvilággal.
Édesapád ezt máskor is megtette?
Soha. Kedves és szerető apa volt mindig. Most, mintha az agyára ment volna a sikertelenség, a nevelődnők körüli hercegutca, a gyártás csődje.
És hogy szabadultál ki?
Ma reggel apa bejött. Vidám volt, nagy hangú, mint egy győztes hadvezér. Carlos fiam, vége a fogságodnak. Szabad vagy, és fecseghetsz, amennyit akarsz. Sikerült, sikerült, érted, fiú? A nevelőnők szeretni fogják a gyerekeket.
Nos, a Salinas művek furcsaságairól én ennyit tudok mondani.
Köszönjük, Kocsis Berci. Tiéd a szó.
Hát vettem. Mint tudjátok, a holdmérnöki szakközépbe járok. Tegnap azt mondta az igazgató úr. Berci fiam, ülj minifurgonra, kocsikáz át a 176-os kupolavárosba, jelentkezz Fernando Salinas vezérigazgató úrnál. Add át neki ezt a levelet. Értékes ajándékot kaptunk tőle. Egy teljes sorozat Salinas robotot. 12 darabot. Fizika szertárunk ezáltal rendkívül gazdag lett. Ezt köszönjük meg. Elmentem. Megérkeztem a gyárkapuhoz, beengedtek. A portás régi ismerősünk, azelőtt rendfenntartó volt. Nyugdíjazták, így lett belőle portás. Útba igazította maga zavaros módján. Tessék felmenni, 2. lift, 7. emelet, 4. ajtó, azaz 4. emelet, 7. ajtó, azaz mégis 7. emelet, 7. ajtó. Felmentem tehát a lifttel, 7. emelet, 7. ajtó. Jókora szoba volt. Benne egy rakás fiatal nő. 12 voltak, megszámoltam. De milyen nők, félig felöltözve, pongyolában, sortban, melltartóval vagy anélkül. Nem voltak szépek. Rendetlenek voltak, és acsmányul beszéltek.
El azt hívott, az a disznófejű, hogy kus. Kus, neked pofáztam vissza. Tögölj meg!
Jól megadtad neki. Én is szívből utálom. Megfojtanám egy kanál vízbe.
Akkor észrevettek engem.
Hát te ki vagy, kölyök? Mi a fenét keresel itt?
Egy levelet hoztam a központi titkárságnak.
4. emelet 7.
Nekem azt mondták, hogy 7. emelet 4.
Fordítva, te mafla. Na, kotrodj innen, meg kirúglak.
Kotródtam. Ilyen szörnyű, rikácsoló nőszemélyekkel még soha nem találkoztam. Olyan förtelmes szavakat ordítoztak utánam, hogy majdnem elsüllyedtem szégyenletemben. Ezután lementem liften a 4. a 7. szobába. Ott egy titkárnő fogadott, egy Salinas titkárnő. Hideg és barátságtalan volt, mint a jégcsap. A levelet átvette, Fernando bácsihoz nem engedett be. Hát ez történt. Tisztelt tanácstagok, felteszem a kérdést. Kik voltak ezek a szörnyű nőszemélyek? Mit kerestek a Salinas művek székházában? Befejeztem.
Köszönjük, Pinton. Te következel. Mit tapasztaltál ma reggel?
Én is pont 12 nőt láttam. De nem ilyeneket. Nem ám. Az én nőim szépek voltak, kedvesek voltak. Nem nagyon fiatalok, talán 30 évesek. A kultúrparkban sétáltattak pici gyerekeket. Mindegyik néni kézen fogva vezetett egy kislányt. Mosolyogtak, a nénik is, a gyerekek is énekeltek és labdáztak. Úgy látszott, hogy nagyon boldogok.
És az előfordult, hogy valamelyik néni megsimogatta a vele sétáló kislány fejét?
Nem is egyszer, de azt is láttam, hogy egyik másik gyerek felkapaszkodott a néni ölébe és csókolgatta az arcát. És a néni visszacsókolta.
Azt hiszem, a bizonyíték bőven elegendő. Megállapíthatjuk a tényt. Salinasnak sikerült a nevelőnő problémát megoldania. Nevelőnői szeretik a gyermekeket. Zseniális tudós ez az ember.
Ez nem kétséges, de valami nem tetszik nekem. Valami rossz illat terjeng a Salinas művek székháza körül. Ki lehet az a 12 szörnyű nő, akiket Berci látott? És vajon véletlen-e, hogy a Salinas nevelőnők is éppen 12-en vannak? Nos, tisztelt taktársak, rábukkantunk egy rejtélyre. Ismét van nyomoznivalónk.
Kedves Pierre, felkiáltója, ezt a levelet neked, mint a négyek tanácsa vezérének írom, fontos ügyben, pont. Azért írom kézzel, vékony papírra, hogy kicsire összehajtogathassam, olyan kicsire, ami egy dióhéjban elfér, pont. Tudatom veled, elhatároztam, hogy holnap reggel behatolok a Salinas művek épületébe titokban és egyedül. Kockázatos a dolog, tudom, de nekem, aláhúzva, nem annyira, mint neked vagy Bercinek lenne, mert én lány vagyok. Könnyen elvegyülök a 12 félmeztelen félbolond nő között. Tudni akarom, kik ők, mit keresnek a robotgyárban, és van-e közük a nevelőnőkhöz. Kérdőjel? Mindegy. Ne aggódjatok, tudok vigyázni magamra. Van 2 fél dióhéjam, a dióbelét megettem. Azokba teszem a levelet, és a fél diókat összeragasztom. Leonida nénit megkérem, hogy holnap délután adja át neked. Ha nem leszek jelen az ünnepi uzsonnán, akkor bajban vagyok, jöjjetek a segítségemre. Pont. Vége. Üdvözöl, Rita Stepp, alvezér. Utóirat. Carlos sem tudja, hogy behatolok. Kész. Most összehajtogatom. Így, bekenem az éleit ragasztóval, így, pár másodpercig szorítani kell. Nagyszerű, már is megragadt. Leonida néni! Leonida néni!
Rituka, kislányom, hát te mit művelsz itt?
Ó, semmit, igazán semmit. Az, hogy írtam egy verset, köszöntőt. Tudod, Pierre-nek holnap van a születésnapja.
Hogy ne tudnám, lesz is ünnepi uzsonna. Kocsis miniszter is megérkezik rá, te is ott leszel.
Nem biztos. Az iskolában holnap jubileumi ünnepséget tartunk. Én mondom az ünnepi beszédet. Leonida néni, megkérnélek valamire.
Mire, kislányom?
Ha holnap nem jönnék meg idejében az uzsonnára, akkor add át ezt a diót Pierre-nek.
Ezt a diót? Egy diót?
Ó, de ez nem valódi dió. Egy köszöntő vers van benne. Ma van Pierre nevenapja. Ki e verset, tőlem kapja. És így tovább. Szeretném, ha azonnal a kezébe nyomnád, amikor belép. Ne gondolja, hogy megfeledkeztem róla.
Jól van, rám bízhatod. Kedves dolog. Ma van Pierre nevenapja, ki e verset, tőled kapja. Nagyon ügyes, fog neki tetszeni. Azt mondta, vers van benne. El is szavaltam. Ma van Pierre nevenapja, ki e verset tőlem kapja. De tudja Victor Sirius, hogy én néha megérzek bizonyos dolgokat. Most úgy érzem, hogy Rituka nem mond igazat. Na nem hazudik, csak füllent. Vagyis jó szándékból félrevezet.
Na, könnyen ellenőrizhetjük. Felhívom az egészségügyi szakközépiskolát. Nézzük csak a száma, megvan? Megvan. Azt mondja.
Tessék, egészségügyi szakközépiskola.
Jó holdat kívánok. Victor Sirius vagyok. Kérem, szíveskedjék felvilágosítani, hogy a holnapi jubileumi ünnepségen, délután a díszteremben, ki tartja az ünnepi beszédet?
Azonnal megérdeklődöm, kapitány úr.
Köszönöm.
Kérem, kapitány úr, senki nem tart beszédet.